Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük el a 778. éneket, mint szarvas hűs vist forrásra, szomjazik lelkem rád. Énekeljük el kétszer, mert ez egy rövid ének.
Szarvas, hűs, víz, forrása, úgy szomjazik lelkem rád. Vágyódom az élő Isten után, hogy mehessek hozzád. Miért csöket
megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz, örök, élő, bennünket szerető Isten. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a Királyok első könyvéből olvasom, a 8. részből, a 22. verstől. Salamon templom szentelési imádsága. Azután odaállt Salamon az Úr oltára elé, szemben Izrael egész gyülekezetével, kezeit az ég felé tárta, és ezt mondta: Uram, Izrael Istene, nincs hozzád hasonló Isten sem fent az égben, sem lent a földön. Hűségesen megtartott szolgáiddal kötött szövetségedet, ha teljes szívvel előtted járnak. Megtartottad, amit ígértél a te szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak, amit ígértél, hatalmaddal be is teljesítetted a mai napon. Drága mennyei atyánk, ahogy régen Salamon király megállt a templomban, és imádkozott a te jelenlétedben, úgy lehetünk mi is most itt ebben a kis templomban. Köszönjük, hogy a te jelenlétedbe jöhetünk mi is. Köszönjük, hogy a te népedhez, a te szövetségedbe tartozunk mi is. Köszönjük, hogy te szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy újra és újra hívsz bennünket a te jelenlétedben. Uram, kérünk, hogy szenteld el most is ezt a vasárnapot. Szólj hozzánk a te igéden keresztül. Vezess bennünket, taníts bennünket. Figyelmeztess bennünket, bátoríts bennünket. Légy itt lelked által. Tedd készi a szívünket, hogy a te utadon járjunk. Amen. Igehirdetésre készülve énekeljük a 794. éneket. Közben a gyerekek átmehetnek a parókiára gyerekfoglalkozásra. 794. dicséret így kezdődik: Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név. 794-es.
Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név, legszentebb név. Oh.
Isten igéjét, az ige hirdetésnek az alapigéjét a Királyok első könyvéből olvasom a 8. részből, a 22. verstől. Salamonnak a templom szentelései imádságából nem minden, de mégis egy hosszabb szakaszt. Uram, Izrael Istene, nincs hozzád hasonló Isten sem fent az égben, sem lent a földön. Hűségesen megtartott szolgáiddal kötött szövetségedet, ha teljes szívvel előtted járnak. Megtartottad, amit ígértél szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak. Amit megígértél, hatalmaddal be is teljesítetted a mai napon. De vajon lakhat-e Isten a földön? Hiszen az ég, sőt, az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged. Hát még ez a ház, amelyet én építettem. Mégis, tekints szolgád imádságára és könyörgésére, Uram! Hallgass meg a kiáltást és az imádságot, amikor ma a te szolgád, a te színed előtt imádkozik. Nézd nyitott szemmel erre a házra, éjjel és nappal. Arra a helyre, amelyről ezt mondtad, ott lesz az én nevem. Hallgass meg az imádságot, amikor a te szolgád ezen a helyen imádkozik. Hallgass meg a te szolgádnak és népednek, Izraelnek a könyörgését, amikor ezen a helyen imádkoznak. Hallgass meg lakóhelyeden a mennyben. Hallgass meg és bocsáss meg nekik. Majd ha a néped, Izrael, verettséget szenved ellenségeitől, mert vétkezett, de ezután megtér hozzád, vallást tesz nevedről, hozzád imádkozik és könyörög ebbe a házba. De hallgass meg a mennyből, és bocsáss meg népednek, Izraelnek a vétkét. Hozd vissza arra a földre, melyet őseidnek adtál. Ha majd bezárul az ég, és nem lesz eső, mert vétkeznek ellened, de aztán imádkoznak ezen a helyen, megtérnek vétkükből, hallgass meg őket a mennyből. Bocsásd meg szolgáidnak és népednek, Izraelnek a végét. Tanítsd őket a jó útra, melyen járniuk kell, és adj esőt a földre, melyet népednek adtál. Még az idegent is, aki nem a népedből, Izraelből való, de eljön messze földről a te nevedért, mert hallani fog nevedről, erős kezedről, kinyújtott karodról. Ha az idegen eljön, imádkozik ebben a házban, hallgass meg lakhelyedről a mennyből. Tedd meg mindazt, amit az idegen kér tőled. Hogy a föld minden népe megismerje nevedet, és úgy féljenek téged, ahogy néped Izrael. És tudják meg, hogy rólad nevezték ezt a házat, melyet építettem. Uram, nézd nyitott szemmel a te szolgádnak, népednek, Izraelnek könyörgésére. Hallgass meg őket, valahányszor hozzád kiáltanak. Mert te választottad ki őket saját örökségedül, a föld valamennyi népe közül, ahogyan megmondtad a te szolgád Mózes által, amikor kihozod őket Egyiptomból. Uram, ó Uram! Áldott az Úr, aki nyugalmat adott népének, Izraelnek, egészen úgy, ahogy megígérte. Idáig Isten igéje. Ez csak egy része Salamon imádságának, legalább még egyszer ekkora teljes imádság. Hogy jutottunk idáig? Isten tiszteleteinken sorba veszük a Bibliának a nagy történeteit, azt a nagy képet, amit Isten népének a történetéről a Biblia elénk tár. És ebben a sorozatban eljutottunk a királyság koráig. Szó volt Saul királyról, aki látványos ünnepségeket rendezett, hatalmas áldozatot mutatott be az Úrnak, de nem tette azt, amit Isten parancsolt. Bár tiszta szívű fiatalként, Isten által kiválasztott, felszentelt királyként indult, de nem volt Isten felé bizalma, és nem volt türelme. Amikor nem látta át Isten tervét, nem értette, hogy Isten miért nem cselekszik, miért késik, akkor nem várt, hanem maga vette a kezébe az irányítást. Amikor Isten azt mondta, hogy most ebben a csatában ne szerezzetek zsákmányt, akkor ő akkor is zsákmányt szerzett. Aztán ebből hatalmas áldozatot mutatott be Istennek. De Isten ennek nem örült. Azt mondta, hogy engedelmességet várok, nem áldozatot. Isten elvette Saultól a királyságot, és Dávidnak adta. Aztán szó volt Dávid királyról, Dávid királyban mindvégig egy nagyon mély spiritualitás volt jellemző. A szíve mélyén mindig ragaszkodott Istenhez. Imádság volt az egész élete. A zsoltárok ma is őrzik az ő imáinak a mélységét. Amikor harcolni kellett, Isten erejével győzte le a medvét, az oroszlánt, vagy még Góliátot is. Ha üldézték, pusztában keresett menedéket, teljesen reménytelen helyzetbe Istenhez kiáltott. Volt, amikor Dávid súlyos bűnökbe keveredett, de aztán megbánta. És a bűnbánatának az imádságát őrzi az 51. zsoltár. Tehát Dávid király egy temperamentumos ember volt, de igazságra törekvő, őszinte ember. Istenben mindig bízott. Isten előtt megalázta magát, hogyha bűnöket követett el. És Isten azt ígérte neki, hogy az ő királysága, az ő dinasztiája fennmarad. Szeretett volna templomot építeni Istennek. Isten azt mondta, hogy nem. Ő nem építhet templomot. Majd a fia. És tényleg ez történt. Dávid király után Dávidnak és Betsábénak a második fia, Salamon követte őt a trónon. Salamon áldozatot mutatott be Istennek, amikor trónra lépett. És Isten ezek után azt mondta, kérhet bármit, gazdagságot, hosszú életet, bármit kér, Isten megadja neki. Salamon ekkor ezt mondta, adj azért a te szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve jó és rossz között. Ki tudná különben kormányozni a te nagy népedet? Tetszett az Úrnak, hogy ezt kérte Salamon. Ezért ezt mondta neki Isten, mivel ezt kérted, és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot, nem kérted ellenségeid életét, hanem értelmet kértél, hogy törvényemnek engedelmeskedve tudj kormányozni, ezért teljesítem a kérésedet. Olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád fogható nem volt előtted, és nem támad utánad sem. Sőt, megadom neked azt is, amit nem kértél. Gazdagságot, dicsőséget is adok egész életedben. Hogy nem lesz hozzád fogható a királyok között. Gyerekkoromban úgy mesélték ezt a történetet, hogy Salamon bölcsességet kért Istentől, és Isten ezért megajándékozta gazdagsággal és hosszú élettel is. De hát a bibliai szöveg ennél picit árnyaltabb. Salamon engedelmes szívet kért, hogy Isten akaratának bölcsen, megfelelően tudjon bölcsen kormányozni. Egy fiatal király nem is kérhetett volna ennél fontosabbat. A Biblia összeköti a bölcsességet és az Istennek való engedelmességet. Van három olyan könyv az Ószövetségben, amit úgy neveznek, vagy azt mondják rá, hogy ez a bölcsesség irodalom. Ez a Jób könyve, a Példabeszédek könyve és a Prédikátor könyve. Ma azt mondanánk erre, hogy filozófia. A filozófia egy görög szó, azt jelenti, hogy filosz és a szófiából, hogy a bölcsesség szeretete. A bölcsesség irodalomban is ezt látjuk, hogy igen, ennek a szeretetéről szól. Tehát gyakorlatilag filozófikus mélységűek ezek a könyvek. És a Példabeszédek könyvében olvassuk azt, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek megismerése ad értelmet. Tehát az igazi bölcsesség ott kezdődik, hogy ismerem Istent, elismerem az ő hatalmát. Ha úgy látom az egész világot, annak összefüggéseit, úgy szemlélem, hogy tudom, hogy van egy felsőbb hatalom, és ez a felsőbb hatalom az Isten, aki mindent a kezében tart. Hogy az ember nem lehet elbizakodott, mert minden ember, akár a legnagyobb király is, kicsi és véges. Isten azonban hatalmas és végtelen. Ennek az összefüggésében tudom bölcsen szemlélni a világ dolgait. Bármilyen kérdésre, ha tekintek, azzal a bölcsességgel, hogy Isten vajon mit gondol róla? Ő miért így alkotta? És azzal az alázattal, hogy lehet, hogy én sok mindent nem értek, de a tudás és a bölcsesség Istennél van. Ha az ember elbizakodott, akkor elszakad Istentől. És ennek mindig tragikus következményei vannak. Isten hagyja, hogy az ember elinduljon és menjen a saját feje után. Nem rabszolgaságra teremtett bennünket, hanem arra, hogy újra és újra dönthetünk mellette. Sőt, döntenünk kell napról napra. Élhetünk az Isten tervébe belesimulva, vagy mehetünk a saját fejünk után. Saul király szembe ment Isten akaratával. Látványos vallásosság volt az övé, ünnepélyes áldozatbemutatás Istennek, de mégsem azt tette, amit Isten akart. Dávid többször letért Isten útjáról, de mindig visszatért. Lehet, hogy hibázott, de a szíve mélyén ragaszkodott Istenhez. Salamon tudta jól, ha jó király akar lenni, elsősorban Istenre kell figyelnie, és Isten megadta a kérését. Van egy érdekes történet, ami tükrözi, hogy mennyire ravasz és bölcs volt Salamon. Hogy mennyire jól tudott, mennyire bölcs döntést tudott hozni. Egyszer elé hoztak két asszonyt. Ez a két asszony, két fiatal asszonynak mind a kettőnek volt kisbabája. És egy éjszaka a kettő közül az egyik meghalt. És a két asszony közül mindenki azt mondta, hogy az élő kisbaba az övé, és a halott a másiké. Na most kívülről ebben ki tud igazságot tenni? Hogy találjuk ki, hogy na most melyiké? Az élő gyerek melyiké? Ma már megoldanák simán egy genetikai vizsgálattal, de hát akkor ilyen nem volt. Akkor most melyiké az a gyermek? Salamon hozatott egy kardot, azt mondta, felezzék el a gyereket, mind a kettőnek jut egy fél. Az igazi anyukája felkiáltott, hogy jaj, csak azt nem. Ebből lehetett tudni, hogy melyik az, aki valóban az édesanyja. Nyilván nem bántották azt a kisbabát, és visszakapta az igazi anyukája. Salamon tényleg bölcsességet kapott Istentől, és így tudta irányítani népét. Folytatta a város építését, amit Dávid elkezdett. Egyiptomból hozatott magának királyi vérből való feleséget, a fáraó leányát. Gazdagság, pompa, magas szintű kultúra, írásbeliség jellemezte az ő udvartartását, az ő uralkodását. Nagyon sok építkezés. És ami legfontosabb, hogy felépíthette Isten engedélyével, Isten vezetésével a templomot a Sion hegyén, Jeruzsálemben. Minden úgy készült, ahogy azt Isten megmondta. A templomhoz a legjobb anyagokat használták, Libanonból hozattak cédrusfát, arannyal borították be, Isten útmutatása szerint építik, a falaira belülről kerubokat, virágokat, pálmafákat festettek, mindez az édenkertet idézte. Azt az édenkertet, ahol a kezdetekkor Isten jelenléte ott volt az emberekkel. Ezt jelenképezte ez a templom is, hogy igen, Isten itt van. És volt egy belső része, a szentek szentje, az a legszentebb rész, ott helyezték el a szövetségládát, amiben benne volt az a két kőtábla, amin Isten a 10 parancsolatot adta. És amikor elkészült minden, bevitték a szövetségládát, nagyon szép ünnepet tartottak, hatalmas áldozatot mutattak be Istennek, és utána felhő töltötte be a templomot, ami Isten jelenlétének a szentségét jelzi. Ugyanúgy, ahogy régen a pusztában, a szent sátornál, az Isten egy felhőben volt ott, a sátornál. Isten egy felhőbe vezette át a pusztán az ő népét. És itt is ebben a felhőben ezt töltötte be, Isten szentsége töltötte be ezt a templomot. És a Királyok könyvében a 8. részben van leírva ez a gyönyörű szép hosszú imádság, Salamonnak a templom szentelési imádsága, amit az elején olvastam. Ebben az imádságban Salamon felteszi a kérdést, hogy Isten lakhat-e, a hatalmas Isten, akit maga a menny sem képes befogadni, lakhat-e kézzel épített templomban? Nyilván Isten sokkal több. Mégis azt kéri Salamon, ha itt a földön, a templomban imádkozunk, hallgass meg a mennyben. Salamon uralkodása Isten ígéreteinek a beteljesedésének a korszaka. Végigkövettük ezeket a történeteket, az Ábrahámnak tett ígérettől kezdve, hogy mit ígért Isten Ábrahámnak? Hogy nagy néppé lesznek. És tényleg, Ábrahámnak 100 éves korában volt egy szemfia, de aztán nagy néppé lettek. Saját földet ígért. Mózes kivezette őket az egyiptomi rabszolgaságból, elfoglalták Kánaán népét, és saját földjük lett. És Isten azt ígérte, azt mondta Ábrahámnak, általad lesz, általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Tehát itt van Isten népe, és az a küldetése, hogy rajtuk keresztül áldás legyenek minden nép számára. Itt van a templom, a Sion hegyén, Salamon temploma, aminek a dicsősége olyan dicsőség, hogy azt lássák mások is. Isten jelenlétének a szimbóluma. Akkor abban az időben egyetlen egy templom volt. Ha Istenhez jött valaki, áldozatot akart bemutatni, oda kellett elmenni a jeruzsálemi templomban. Később, amikor a népét elvitték Babilonba fogságba, akkor is összegyűltek az emberek, nem tudtak a templomba menni, de a jeruzsálemi templom felé fordulva imádkoztak. Aztán a fogság után alakult ki a zsinagógáknak a rendszere, amikor egy-egy kisvárosban, faluban volt egy zsinagóga, ami az összegyülekezést jelenti, annak a helyét. Aztán lerombolták a templomot 587-ben, amikor a népet elvitték fogságba. Amikor visszakerültek 70 év után a fogságból, 516-ban újra felépítették a templomot. Ez a második templom állt Jézus idejében is. Jézus megjövendőlte erről a templomról, hogy kő kövön nem marad. 70-ben, Jézus után 70-ben lerombolták ezt a templomot. Ma mindenfelé nagyon sok templomot látunk. A célja és a funkciója ezeknek a templomoknak már nem ugyanaz, mint Salamon templomának. Mégis a gyökerei oda nyúlnak vissza. A mai templomaink megszentelt helyek. Pont azért épültek, hogy itt Istennel találkozzunk. De nem maga az épület a szent, hanem attól válik szenté, hogy a közösség, aki összejön. A zsinagóga az is a összegyülekezést jelenti. Az új szövetségben az egyház, az eklézia szintén. Isten ott van jelen, ahol az ő nevében összegyűlnek emberek. Minden vasárnap tartunk Isten tiszteletet hétről hétre. Ez nagyon fontos, nem maradhat el. Kihagyhatatlan alkalom a gyülekezet életébe. És akkor most tegyünk egy kicsi zárójelet, hogy a gyülekezet életében ez egy kihagyhatatlan rend. Az egyén életében ugyanennyire kihagyhatatlan? Vagy egy alkalomszerű lehetőség. Fontos, hogy mindig legyen Isten tisztelet, de fontos az is, hogy én mindig ott legyek. Miért jövünk össze vasárnapon templomba? Három dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Három indokot. Az egyik, amit már érintettem, hogy a templom ma is az a hely, ahol Isten népe összegyülekezik, és ahol Isten az ő jelenlétét ígéri, hogy ő ott van. Salamon felteszi a kérdést, hogy lakhat-e Isten a földön, hiszen az ég, az egek egei sem fogadhatnak magukba téged. Hát még ez a ház, amit én építettem. Hogy lakozhatna, hogyan foglalhatná magában a hatalmas Isten egy épület, egy ház, amit ember épített? Ugyanakkor, ha megfordítjuk, mit ér egy templom? Sőt, mit ér az összegyülekezés, az Isten tisztelet, ha Isten nincs abban jelen? Ezért imádkozott tovább így Salamon. Tekints szolgád imádságára és könyörgésére, Uram Istenem! Nézd nyitott szemmel erre a házra és erre a házra éjjel és nappal, amelyről azt mondtad, ott lesz az én nevem. Isten mondta, Isten ígérte, hogy az ő neve, az ő maga itt lesz ezen a helyen. Salamon így folytatta az imádságot. Hallgass meg szolgádnak, népednek, Izraelnek a könyörgését, amikor ezen a helyen imádkoznak. Hallgass meg lakóhelyeden a mennyben. Tehát Isten van jelen a templomban, mert igaz, hogy ő mindenütt jelen van, de a leginkább ott van jelen, ahol az ő nevében vannak együtt az emberek. Ezt ígérte, hogy önmagát adja a népének, de közben Isten a mennyben lakik. Ez az egész összecseng azzal, amit Jézus is tanított. Ha ketten és ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, én ott vagyok közöttük. Az egyház, a gyülekezet, Krisztus teste. Tehát Isten jelenléte nem kötődik már a jeruzsálemi templomhoz, hanem Jézus Krisztusban lett jelenvalóvá az ő szent lelke által, és elérhető minden népnek és nemzetnek. Ma a világ minden csücskén állnak templomok. Pontosan azért fontos, hogy Isten népe újra és újra összegyülekezzen Isten jelenlétében. Tehát ilyen szempontból van is van szent idő és szent tér. Nem maga a templom, és nem mondjuk délelőtt, vasárnap délelőtt 10 óra, hanem amikor Isten tiszteletre gyűlünk össze, amikor a nevébe is benn van, azért vagyunk, hogy Isten tiszteljük ezen a helyen. Tehát nem kötődik ez helyhez és időhöz, de igenis ahhoz, hogy Isten nevében gyűlünk össze. Ehhez kapcsolódik Isten jelenlétének az ígérete. A második, amiért fontos, hogy összegyülekezzünk, az Isten tisztelet, a templom, a gyülekezet, az imádságnak, a gyülekezet imádságának a helye. Itt közösen imádkozik a gyülekezet, együtt az Úrhoz. Salamon azt mondta, hallgass meg szolgádnak és népednek, Izraelnek a könyörgését, amikor ezen a helyen imádkozik. Minden imádságot és könyörgést, akár egy ember, akár egész néped Izrael mond el. Van ennek egyfajta kettősége. Fontos az, hogy én magam egyedül is imádkozzak. Megálljak az Isten előtt. Akár a templomban, akár otthon, akár egy esti bibliaolvasás után. Legyen meg a saját imaidőm, az imádságom, a találkozásom Istennel. És legyen meg az, amikor a gyülekezet együtt imádkozik. Arról beszélt Salamon, amikor nyomorúság idején valami baj van, együtt könyörögnek Istenhez. És itt hosszan ecseteli a háborús helyzetet, az aszályt, az éhínséget, a járványt, betegséget, bármi egyéb csapást. És mindezt Isten elé helyezi, hogy tudjuk, hogy bármi történik az életünkben, a népünk életében, az nem független az Istentől. És ezért Istentől kér erőt, szabadulást. Ha majd bezárul az ég, és nem lesz eső, mert vétkeztek ellened, de aztán imádkoznak ezen a helyen, vallást tesznek nevedről, megtérnek vétkükből, mert megaláztad őket. De hallgass meg a mennyből, és bocsáss meg szolgáidnak, népednek, Izraelnek a vétkét. Tehát ahogy elfordulnak Istentől, jönnek a nehéz helyzetek, a csapások, akkor visszatérnek, az Úrhoz kiáltanak. Uram, hallgass meg őket, mondja Salamon. Ugyanígy fontos, hogy ma is imádkozzunk együtt, a gyülekezetben, nagyon sok mindenért. A kereszténység nem magányos út. Fontos, hogy imádkozzunk egymásért. Isten egymásra bízott bennünket, hogy figyeljünk egymásra, segítsük egymást. De ennél többről is szó van. Együtt töltsük be azt a küldetést, amit Isten ránk a kőszegi gyülekezetre bízott. Beszéltem már az előbb az Ábrahámnak tett ígéretekről, hogy Isten népének a feladata, hogy áldássá váljon mások számára. Ez megjelenik ez a gondolat Salamonnak az imádsága is. És imádkozik a más népből való idegenért, hogy még az idegent is, aki nem a te népedből, Izraelből való, de eljön messze földről, erős kézzel is, mert hallani fognak a te nevedről, erős kezedről és kinyújtott karodról. Ha ez idegen eljön és imádkozik ebbe a házba, hallgass meg lakóhelyedről a mennyből. Tedd meg mindazt, amit az idegen kér tőled. Hogy a föld minden népen megismerje nevedet. Féljenek téged, ahogyan néped, Izrael. Az összegyülekezés helyén és idején Istennel találkozik az is, aki nem az ő népéhez tartozik, aki nem is ismerte eddig őt. Ezért imádkozott Salamon, hogy legyen ilyen helyi a templom. Ezért imádkozunk mi is, ha valaki betéved, találjon Istenre, a mi közösségünkben, a mi gyülekezetünkben. Jézus úgy tanított imádkozni a mi atyánkba, szenteltessék meg a te neved. Ezért vagyunk itt együtt a templomban, hogy az ő nevét megszenteljük. Amikor nem vagy Isten népe közösségében, hogy magasztald őt, és elé tárt kéréseid az összegyülekezés idején, akkor nem töltöd be, amire elhívott téged Isten. Ez nem egyéni kérdés, hanem gyülekezeti. Nem mindegy, hogy itt vagyok-e Isten tiszteleten. Egy budapesti lelkész mondta, egy széthulló, rendetlen, össze-vissza alkalomszerűen Isten elé jövő gyülekezet, amiben kiki a maga javát keresi, sosem tölti be a küldetését. Elég erősek ezek a szavak. Tehát három dolog van, amiért itt kell, hogy legyünk vasárnap. Az egyik az, hogy Isten itt a gyülekezet közösségébe ígéri az ő jelenlétét. Ahogy megszentelt hely volt régen a jeruzsálemi templom, ugyanúgy szent hely ez a templom is, amikor itt Isten tiszteletet tartunk. Isten azt ígéri, hogy itt velünk van. Igen, mindig mindenütt velünk van, de itt kiemelten velünk van. A második, hogy ez a könyörgés, a bűnbánat helye, az imádság helye, a közbenjárás helye, Isten dicsőítésének és magasztalásának helye, ahol megszentelhetjük az ő nevét. A harmadik, ha a gyülekezet ezt komolyan veszi, megéli ezt a közösséget Istennel és egymással, akkor tud Isten közösségébe, Isten jelenlétébe hívni másokat is. Akkor tudja betölteni azt a missziós célt és feladatot, ha ebben együtt vagyunk. Ráfelelő éneként énekeljük a 202. dicséretnek a harmadik versét. Hatalmas Istenünk, drága mennyi atyánk, köszönjük azt, hogy te jelenlétedet ígérted itt Isten tiszteletben minden vasárnap. Köszönjük azt, hogy te velünk vagy. Köszönjük azt, hogy áldásod volt mindeddig rajtunk. És kérünk, hogy legyen ez ezután is. És Urunk, szeretnénk eléd hozni a könyörgéseinket, kéréseinket. Uram, vannak súlyos betegek a gyülekezetünkben, és különösen kérünk téged Mátéért, hogy gyógyíts meg őt. Hogy abból a nagyon súlyos helyzetből, amivel ő van, hozd ki és gyógyíts meg. Te mégis tudsz reményt adni. Uram, add, hogy tényleg meggyógyuljon. Kérünk téged csodákért ebbe a gyülekezetbe. És kérünk a többi betegért is. Azokért is, akik nem tudnak itt lenni velünk. Áld meg őket és vigyázz rájuk. Erősítsd őket. Hozd vissza őket közénk. Uram, jó nekünk, hogy minden nehéz helyzetet a te kezedbe tehetünk. És Uram, az egyéni életünkben is annyi minden van, Hallgass meg imádságainkat, amikor problémák, gondok, nehéz helyzetek közt téged keresünk. Uram, legyen a te áldásod a családjainkon, gyermekeinken, unokáinkon. Legyen a te áldásod az időseken, szüleinken, nagyszüleinken. Legyen áldásod mindenütt a te népeden. Ott is, ahol háborús helyzetből imádkoznak hozzád. Uram, olyan jó, hogy rengeteg emberrel vasárnapról vasárnapra ezen a világon imádkozunk azért, hogy megszenteljük a te neved. Uram, hatalmas Isten vagy, és köszönjük, hogy hozzád tartozhatunk, hogy a te néped lehetünk. Áld meg bennünket. Amen. Álljunk fel, és mondjuk el együtt az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a gyülekezeti alkalmainkat. Én jövő héten nem leszek itt, tanulmányi szabadságon leszek. Ettől függetlenül minden alkalom meg lesz tartva. Holnap 17:30-tól meg lesz a... Fél hat? Meg lesz a konfirmációs foglalkozás. Fél öttől fél hatig meg lesz tartva a konfirmációs foglalkozás. Kedden 18:00-tól meg lesz az alfa kurzus. Jövő vasárnap vendéglelkész lesz. Tenyeiné Csiszári Ildikó fogja tartani az Isten tiszteletet. Szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra is. Hirdetem azt, hogy a folyamatban vannak a felújítási munkálatok, a legközelebb majd itt lent a leendő mosdónak a villanyszerelése következik. A héten jön egy bádogos, aki megnézi, hogy hogyan lehetne itt a templom előtti hídnál rendesen megoldani a vízelvezetést, hogy azt ne hozza be ide a bejárat elé a vizet. Tehát lesz most is rengeteg felújítási munka a gyülekezetben. Szeretettel várjuk a gyülekezetnek az adományait ezekre a dolgokra. Ezt az adakozós kosárban az építkezésre lehet adakozni. Januárban Simeon nevű kisfiúnak a gyógykezelésére gyűjtöttünk, akkor 38.500 forint gyűlt össze erre a célra, ezt el is utaltuk már a kisfiú. Nem a család kapta, hanem az az alapítvány, aki az ő ügyét intézi. Hirdetem az egyházfenntartói járulékot, hogy a minimum egyházfenntartói járulék 15.000 forint, de lehet úgy is fizetni, akinek arra van lehetősége, hogy a bankszámlán beállítani rendszerességgel havi 5.000 forintot, akkor abból már több jön össze így egy év alatt, és abból már az közelebb van ahhoz, hogy működtetni, fent tudjuk tartani ezt a gyülekezetet. És hirdetem az adakozást a Persejben, az is a gyülekezetnek a költségeit működési költségeire szolgál. Záró énekét énekeljük a 774. dicséretet, csak vezess Uram végig, és fogd kezem.
Csak vezess Uram végig, és fogd Thank you.
Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Amen.